Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai Naprakészben az európai versenyképesség és a gazdasági kihívások kerülnek a középpontba. Úgy tűnik, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság az eddigi prioritást, az európai zöld megállapodást fokozatosan háttérbe szorítja, és inkább az európai versenyképességi megállapodásra összpontosít. De mi áll ennek a döntésnek a hátterében? Miért érzi úgy az Unió, hogy fel kell gyorsítani a gazdasági modernizációt, és mennyire fenyeget minket Amerika és Kína előretörése? A Draghi jelentés arra figyelmeztet, hogy az Európai Uniónak évente hatalmas összegeket kellene befektetnie a versenyképessége fokozása érdekében, de valóban csak pénzről van szó, vagy inkább hozzáállásbeli változásokra is szükség lenne. Melyek az európai vállalatok lemaradásának a valódi okai, és hogyan befolyásolják a magas energiaárak, illetve a kritikus nyersanyagok hiánya a helyzetünket? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai Naprakészben Kutasi Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének a vezetője a vendégem. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget.
Úgy tűnik, hogy az új von der Leyen bizottságnak a prioritás listájának az élén a zöld megállapodást, az európai zöld megállapodást lecserélik az európai versenyképességi megállapodásra. Nyilván ez abból a, hát egyáltalán nem alaptalan félelemből fakad, hogy lassan-lassan Amerika és Kína behozhatatlan előnyre tesz szert. Hol állunk most? Mi a valóság? A Draghi terv mit mutat az Európai Unió jelenlegi állapotáról, hisz többen elmondták, hogy ez egy pillanatkép az Európai Unió jelenlegi állapotáról.
Az első legfontosabb versenyképességi kérdés az energiaköltség, amiben Európa gyakorlatilag négyszeres beszerzési áron dolgozik a legfontosabb versenytársakhoz képest, az USA-hoz képest és Kínához képest. A másik pedig gyakorlatilag, mivel a legfejlettebb országok csoportjában versenyez az Európai Unió, ezért vezető kellene, hogy legyen a kutatásfejlesztésben, de ebben is fele olyan eredményes, mint az Egyesült Államok, és még kevésbé eredményes, mint Kína. Ezt itt a bejegyzett szabadalmak számában szokták mérni, amiben az Európai Unió szintén jelentősen elmarad. Valamint lehet ide említeni azt, hogy a világ 500 legnagyobb cége közül nagyjából 10-nek van az anyavállalata az Európai Unióban, tehát ez is egy jelentős hátrány abban a szempontból, hogy az Európai Unió tudjon diktálni különböző iparágak trendjeiben, a technológia fejlesztésében.
Az energiaárak, a magas energiaárakkal lehet mit kezdeni? Lehet ezt csökkenteni? Mert hogy néha azt látni, hogy a hozzáállásunkkal van gond. Tehát itt arra gondolok, hogy a magas energiaárak egyik legfőbb oka az, hogy ahogyan kezeljük az energetikai átállást. Tehát most nem azt mondom, hogy a szénre kell visszatérni, de hogy óckodunk a gáztól, mert hogy az ugye nem számít zöldnek, viszont a napenergiára, valamint a szélenergiára való támaszkodás az igencsak jelentős beruházásokat igényel az energia tárolásáról, meg a kiegyenlítő energia megtermeléséről ne is beszéljünk. Tehát, hogy a zöld átállást hangsúlyozzuk, de hogy ez az egyik oka annak, hogy magasak az energiaárak itthon.
Igen, tehát egyrészt volt egy ilyen türelmetlenség az európai mondjuk energiapolitikában, hogy minél előbb zöld átállás, de egyrészt a technológia nem tart még ott, hogy az energia tárolását a zöld energiának meg tudja oldani, amit említett a kiegyenlítő nem megújuló energia kapacitásokat fenn kell mellette tartani, és elég drága még viszonylag ezeknek a technológiája ahhoz képest, amit egy gázüzemű villamos áramfejlesztő erőmű képes előállítani, vagy akár egy atomenergia, és itt is ugye még egy ilyen vita is zajlik, ez a második oka talán annak, hogy ilyen magas energiárak mellett dolgozik Európa, hogy az atomenergia még mindig egy kérdés, hogy az zöld energia, vagy nem zöld energia, ez sincs eldöntve. Tehát ez egy lehetőség lenne a fosszilis helyettesítésére, de ez is egyelőre vita kérdés. A harmadik pedig gyakorlatilag a kereskedelem politikában, ahogy leválasztotta magát Európa az orosz gázról, ez is önmagában egy olyan regionális energiapiacot hozott létre, ami megdrágította a gázbeszerzést. Ugye itt akkor ez azt jelenti, hogy csak tengeri és tengeren túli forrásokból lehet szinte legalábbis az európai igényeknek megfelelő mértékű gázt beszerezni, illetve a szén kapcsán is, ha már említette a szénerőműveket, és ugye Németország nagyon furcsa módon a zöld átállás végeredményeképpen lényegében átmenetileg legalábbis a szénerőművekre állt át, a gázüzemi erőművekről, meg az atomenergiáról. Ezeket is tengeren túlról, tehát Dél-Amerikából, Ausztráliából is táplálják szénnel. Ezek mind rettentően drága szállítási útvonalak.
Mennyire határozza meg a versenyképességünket az, hogy Amerika, Kína, akár Kanada is természeti erőforrásokban bővelkedik, Európában azonban hiányoznak a kritikus nyersanyagok. Tehát, hogy milyen szerepet játszik a földrajzi probléma a lemaradásunkban, mert hogy ezzel egész egyszerűen nincsen amit kezdeni. Tehát ha a földrajzot nem tudjuk megváltoztatni, az altalajkincsekkel, a természeti erőforrásokat nem tudjuk pótolni egyik pillanatról a másikra.
Én inkább azt mondanám, hogy eddig egy olyan energia megközelítésre, energia paradigmára épült az egész világgazdaság, aminek az erőforrásai nem Európában voltak, és Európában sem voltak nagyon rákényszerülve arra, hogy azon gondolkozzanak, hogyan lehetne itt elsősorban megújuló erőforrásokat, például a geotermikus energiát, napenergiát hatékonyan nagy mennyiségben előállítani. Nyilván ez a gondolkodásmód folyik már több évtizede, de az, hogy ez a piacra bevezethető legyen, igazán költséghatékony módon, állami támogatások nélkül is megéri ezeket terjeszteni. Tehát ez a fajta kényszer az eddigi energia struktúrában, ami alacsonyabb energiaárakat biztosított eddig, ez nem volt kikényszerítve. Gyakorlatilag visszatérve az előző kérdésére, hogy mi lehetne a megoldás, tehát ha nem kapcsolódunk vissza az orosz energiahordozókra, akkor itt egy hosszabb távú technológiai fejlődésnek a végeredményét kell kivárni, amíg a helyben lévő energiaforrásokat ugyanolyan gazdaságosan be lehet csatornázni az ipari termelésbe, meg a háztartási energiába. Gondolok itt arra, hogy a napenergia felhasználása, a geotermikus energia felhasználása, a mozgó vizek, árapályerőművek felhasználása ugyanolyan gazdaságos legyen, és nagy tömegben előállítható és tárolható legyen, mint ahogy ez a földgáz esetében vagy a szén esetében működik, vagy akár az atomenergia esetében működik, hogy tárolható az energia hosszú időre, és folyamatosan biztosítható nagy kapacitásban.
Amikor az úgynevezett kritikus nyersanyagokról beszélek, akkor nem csak és kizárólag az energiára gondolok, hanem arra is, hogy ahhoz, hogy termelhessünk, nincsenek nyersanyagaink. Tehát, hogy ezzel nincsen amit kezdjünk, tehát, hogy muszáj importálnunk, tehát, hogy nem kerülhetők meg egyes országok.
Hát ez nem teljesen ennyire rossz a helyzet. Ugye egyrészt vannak olyan iparágak, ahol nem csak az élelmiszeripar, ahol a mezőgazdaságban előállítható nyersanyagok is fontos szerepet játszanak, tehát a vegyipar különböző területein. Másrészt, hát legalábbis eddig a világgazdaság úgy működött, hogy régiók közötti termelési láncok alakultak ki, tehát mondjuk a lítium ugye ma az egyik legfontosabb nyersanyag, ami eléggé koncentráltan található meg, és közben az elektronikai iparágnak egy fontos eleme, illetve a most már az autógyártásnak is, mint akkumulátorüzemanyag fontos eleme. Tehát itt ugye az alkatrészgyártásban lehetnek olyan termelési láncok, amelyek különböző kontinenseken keresztül épülnek föl, és ez nem feltétlenül jelent kimaradást a modern iparágakból. Itt inkább arról van szó, hogy Európából kitelepülnek mind a gyártási, és úgy tűnik, hogy mind a kutatásfejlesztési tevékenységek egyszerűen egyrészt költség okokból, másrészt pedig a elérhető munkaerő hiánya miatt.
Kutasi Gábor, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség Kutató Intézetének a vezetője, a mai napra kész vendége, az Európai Unió versenyképességéről beszélgetünk. A Draghi terv, amely azért született, hogy a társadalmi jólét, valamint az ipari tevékenység biztosítása érdekében a kontinens hanyatló geopolitikai, meg gazdasági befolyását valamelyest helyreállítsa. Azonban nem ez az első terv, amely ezt hivatott elérni. Elég egy terv, vagy mentalitásváltásra is szükség van? Vagy itt most a második von der Leyen bizottság nagyon-nagyon elkötelezte magát emellett, hogy az európai versenyképességi megállapodást azt pontra tenni?
Igen, itt ugye a terv szóval azzal vigyáznék, mert inkább jelentéseknek hívják, amik eddig születtek, ugye a Draghi jelentés lett a jelentés, és ez is inkább csak a beceneve ezeknek, hanem van ezeknek hosszú hivatalos neve is. Amiket általában megfogalmaznak, az inkább úgy tűnik, hogy egyfajta vitairatként kezelhető, de az biztos, hogy a Draghi jelentésben megfogalmazott megoldás javaslati csomag az a legátfogóbb, legkiterjedtebb, legszélesebb körű nézetű, tehát hogy igazából nem csak a szabályozási rendszerre koncentrál, hanem makrogazdasági és különböző szakpolitikai megoldások egységes csomagját kínálja. Az egy másik kérdés, hogy ebből ugye mi az, ami megvalósítható. Nem is elsősorban gazdasági értelemben, hanem hogy a 27 tagállam konszenzusa alapján mi fog megvalósulni. Ugye vannak olyan kihívások is az Európai Unió működésében, hogy egyes országoknak nem mindig érdeke együttműködni. Van, aki egyedül meg tudja oldani a saját problémáit, és akkor miért vállalja föl mások terheit. Ugye egy példát mondanék, hogy Németország a Covid alatt is, ha nem tévedek, akkor 200 milliárd eurós nagyságrendű hitelfinanszírozással avatkozott be a gazdaság visszaesésének a megállításába, aztán gyakorlatilag itt a háborús időszak alatt is körülbelül ugyanekkora nagyságrendben növelte az eladósodását, hogy egyrészt a háztartások számára, másrészt a vállalatok számára, harmadrészt pedig a hadseregfejlesztés számára forrásokat biztosítson. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából Németország egy olyan 400, de lehet, hogy inkább 500 milliárd eurónyi összeget be tudott vonni a saját gazdasága fejlesztésére. El is zárkózik attól, ami a Draghi tervben szerepel, hogy Európai Unió szinten 800 milliárd eurós hitelfelvételrel finanszírozzák az innovációs tevékenységet az Európai Unióban. Tehát itt látszik az, hogy nem annyira tud együttműködni az Európai Unió, még hogyha ilyen tényleg globális szintű versenyképességet érintő stratégiai kérdésben is kellene ezt megtenni.
Erre vezethető vissza az is, hogy tulajdonképpen az eddigi fogadkozások azok mind kudarcot vallottak. Tehát a Letta jelentés közzétételekor is elkötelezte magát az Európai Unió amellett, hogy a versenyképességet azt növeli, vagy pontra teszi, de hogy a Lisszaboni program is, hát fogalmazunk úgy, hogy igencsak mérsékelt eredménnyel járt.
Így van, tehát vannak korábbi tervek is, és valószínűleg lesznek későbbi tervek is. Egyrészt maga az Európai Unió az a hosszú folyamatok intézményrendszere, nem pedig a gyors döntések intézményrendszere, de másrészt azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek a stratégiai szintű kihívások, ami a versenyképességet illeti, ezek nem is fordíthatók meg egyik évről a másikra. Az energiabeszerzési lehetőségek nem változtathatók meg egyik évről a másikra. A vállalatok innovációs aktivitása nem növelhető meg egyik évről a másikra. Nem telepíthetőek csak úgy hirtelen kutatásfejlesztési iparágak nagy volumenben a semmiből az Európai Unióval, tehát nem várható rövid távú megoldás. Van egy nyitott lehetőség, tehát ezek nem egy örökre elbukott pályát jelent az Európai Uniónak, de az biztos, hogy itt van egy évtizednyi vergődési távlat, ha ebből egyáltalán majd sikeresen jön ki az Európai Unió, tehát technológiai fejlesztésekre, új energia források megtalálására, főleg helyben lévő energiaforrások megtalálására kell, hogy vezessen, vagy akár a demográfiai folyamatok megfordítására, és itt nem is a népesség létszámát értem elsősorban, hanem a szakképzett munkaerő mennyiségének a csökkenését meg kellene fordítani növekvő irányba. Tehát olyan folyamatok vannak, amelyek semmiképpen nem rövid távon dőlnek el.
Az Európai Versenyképesség Jövője címet viselő Draghi jelentés, akkor hangsúlyozzuk ezt, hogy jelentés, az Európai Unió azt mondja ki, hogy az Európai Unió a lassú agónia vagy a felzárkózás között választhat. Minden tagországra ugyanez érvényes? Vagy Németország azért nem hajlandó, hát gyakorlatilag a több mint két marssal segényi összeget az Európai Unió gazdaságának a modernizációjára fordítani, mert ő túléli így is, úgy is.
Ugye itt az európai gazdaság az úgy működik, hogy a német gazdaság húzó erejére épül, talán nem minden országra igaz ez, tehát Görögország az már amúgy is 15 éve agonizál, és valószínűleg nem ő fog a legsikeresebben ráépülni a német gazdaságra. De ez is megint kétféle megközelítés, hogy az egész Európai Unióban mindenhol kell az innovációt ösztönözni, és az a hatékony, vagy hogyha a német gazdaság az, amelyik nagyon versenyképes lenne, mert most ugye nem az, nem növekszik, kifele menekül a gyártó és innovációs kapacitás a német gazdaságból. Tehát, hogyha az lenne, akkor gyakorlatilag a ráépülő beszállító országok, Magyarország is ilyen, az egész kelet-európai gazdaság, tehát a cseh autóipar, a lengyel autóipar ugyanígy működik, a német gazdaságra épül rá, azért, mert a német gazdaság most nem növekszik, itt is vannak növekedési veszteségek a kelet-európai régióban, tehát lassúbb emiatt a növekedés. Ez is egy megközelítés, hogy igazából a német gazdaságot kellene beindítani, és akkor ehhez nem biztos, hogy uniós szintű koordináció szükséges.
Kutasi Gábor, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének a vezetője, a mai naprakész vendége, az Európai Unió versenyképességéről beszélgetünk. Szó volt itt Amerikáról, és kérdés az, hogy most ha a végeredményeket nézzük, akkor látható az, hogy az európai cégek lassabban növekednek, és kevesebb profitot realizálnak, mint az amerikai vagy a kínai versenytársak. Tehát megvan ennek az oka, itt említettük az energiaárának a többszörösét Amerikához vagy Kínához képest. Ebben keresendő azok, vagy más aggasztó trendek vannak?
Ez a legegyszerűbb magyarázat, az energiaárköltség. Egyébként ez a fajta ár és különbség, ez sajnos korábban is fönnállt, csak nem ilyen nagy mértékben. A másik probléma azért, hogy az Európai Unió, én nem mennék bele, hogy miért vagyok ilyen geopolitikai elemző, de valamiért fogja az amerikai külpolitikának, és az látszik, hogy kereskedelmi politikailag az Európai Unió önmagát belehajszolta egy olyan elzárkózásba Oroszországtól egyértelműen, és azért kezd elzárkózni itt Kínától is valamilyen mértékben, legalábbis politikai szinten ez is egy vita téma az Európai Unióban. Amilyen mértékben azért az Egyesült Államok például nem vált le ezekről a gazdaságokról még. Tehát itt saját magának az Európai Unió beszűkítette a piacait, ez is egy tényezője lehet a csökkenő vagy a romló nyereségességnek. És hát lehet azt mondani, hogy amit már szintén említettünk harmadik indokként, a kimenekülő iparágak, amelyek nem találják meg itt a nyereségességi lehetőségeket, kivándorolnak, kiviszik a kapacitásaikat, és az igazából akkor külföldön vagy Európai Unión kívül jelenik meg nyereségként az ő tevékenységük.
Említette ön itt a geopolitikát, és hát azt mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy hát most egy teljesen más világban kell az Európai Unió gazdaságának navigálnia, és hát ott van a védelem is, éppen a megváltozott geopolitikai helyzet miatt, és azt is elmondhatjuk, hogy most a védelemre fordított költségek azok visszaütnek, hisz azt nem lehet a társadalom jólétére fordítani. Tehát ez érződik?
Hát nem teljesen. Így van, mondjuk az Európai Unió esetében nagyon sok ország az USA-ból szerez be fegyverrendszereket, meg fegyvereket, tehát az biztos, hogy egy jövedelem kivonás az adott országból, de látunk olyan fegyverkezési stratégiákat is, ami beruházásokkal jár, az viszont az összjövedelemhez hozzáad, tehát azért főleg Kelet-Európában vannak olyan fegyveripari fejlesztések, amelyek miatt ez nem egy negatív összegű kimenet, meg a versenyképességet is, legalábbis a termelési kapacitásokat növeli. Tehát ez nem mindig igaz, ez az állítás, hogyha fegyverre költök, akkor az a jólétet rontja, házás, ez munkahelyteremtés, hogyha ez bérkifizetést jelent, akkor ez mind közben a jólétet növeli. Aztán persze egy kérdés, hogy ennek mi lesz a vége, mert hogyha háború, akkor összességében az le fogja rontani. Ugye az ukrán GDP-ben ez jól lekövethető, hogy a háború gyakorlatilag a jövedelem termelőképesség felét elvitte, és ezzel gyakorlatilag a jövedelem vagy a jólét megfeleződött.
Beszéltünk arról, hogy hát a viszonylag olcsó orosz energiaimportból több évtizeden keresztül hasznot húzott az Európai Unió gazdasága, ennek most már hát úgy tűnik, hogy vége, elkezdődött az átállás, ez nem olyan gyors, mint amilyen gyorsnak mi szeretnénk. Mennyiben hat ki az Európai Unió versenyképességére az a tény, hogy hát válságba került a multilaterális kereskedelmi rendszer, és hogy ez a mi nyitott gazdaságunkat, tehát mi az Európai Unió nyitott gazdaságát, tehát talán ez sújtja a legjobban.
Hát rövid távon mindenképpen szerintem ez a legnagyobb probléma, és itt az a nagyon fontos jellemző ennek a folyamatnak, hogy ez egy politikai kezdeményezésnek a következménye, nem pedig egy gazdasági hatékonysági szempont miatt történik. Pont a politika, a kereskedelmi háború, az felülírja a gazdasági hatékonyságot, azaz a szabad kereskedelmet. És ebben az összefüggésben, ugye itt mesterségesen, most a gazdasági szempontból mesterségesen kreáltak egy olyan akadályt, ami versenyhátrányt jelent az európai cégeknek. Igaz, ugyanaz ez egy kényszer is, csak ezt arra, hogy valamilyen megoldást erre a gazdaság találjon a politika által támasztott kihívásra, de ez, mivel technológia és infrastruktúra fejlesztést igényel, ez nem lehet rövid távon kivitelezhető.
A Draghi jelentés a demográfiailag is megroppanó európai társadalmakra felhívja a figyelmet, jelezve, hogy ezek is lassú agónia elé néznek. Lehet tudni azt, hogy mely országok azok, amelyek a leginkább kitettek ennek?
Hát én most nem néztem utána ilyen születési ráta adatoknak pontosan, de az biztos, hogy minden országban ugye már 2 alatt van a termékenységi ráta, ami azt jelenti, hogy ez önmagában egy csökkenő népességet fog eredményezni. Az biztos, hogy egyrészt a balti országokból egy nagyon erős elvándorlás van, tehát itt még az Európai Unión belüli, most értsük ide egyébként Nagy-Britanniát is, tehát az Európán belüli migráció is nagyon rásegít bizonyos országoknál a népességvesztésre. Én úgy látom, hogy Románia is egyébként emiatt a belső migráció, Európai Unió, vagy európai belső migráció miatt szintén egy nagy népesség kibocsájtó ország, de ezzel együtt lehet azt mondani, hogy a centrumországok is, ahova elvileg ez a népesség áramlik, ott is egy csökkenő népességgel néznek szembe. De a Draghi jelentésben még egy fontos dolgot ki kéne emelni, hogy ő nem is elsősorban a demográfiai csökkenést tartja problémának, hanem hogy ezzel együtt a szakképzett munkaerő csökken. Tehát ezt ő ugye úgy hívja, hogy skill gap, tehát egy ilyen szakképzettségi rés keletkezik a európai munkaerőpiacon, amiatt, hogy csökkenő a népesség, a vállalatok nem is találnak elegendő számú szakképzett munkaerőt, tehát hogyha még túl tudnak lépni az energia költség problémáján, akkor az a következő probléma, hogy találjanak megfelelő szakképzett munkaerőt, és ezt meg is tudják fizetni. Van egy másik jelentés, ami Európai Unió szinten készült, elsősorban ilyen hitelpiaci hozzáférés fókusszal, de ott is van egy válti megkérdezés, ami azt mutatja, hogy a két legnagyobb probléma az energiaköltség és a megfelelő munkaerő megtalálása és megfizetése, megfizethetősége az európai váltok számára. Ez 2023-as felmérés, tehát ez azt jelenti, hogy itt már orosz-ukrán háborúnak a hatása is benne van a váltok véleményében.
Már itt a szakképzettségi rést említi, részben volt már szó az innovációs résről, tehát ez is a Draghi jelentés fontos üzenetei között van. Van erre gyógyír?
Hát ez egy szintén nem rövid távú probléma, mármint a megoldás. Egyébként ugye ez korábban is Európában már egy-két évtizeddel ezelőtt is egy legalábbis szakpolitikai kérdésként fölmerült, hogy lehet minél több embert egyrészt a magasabb szintű szakképzettség felé terelni, másrészt azon belül a műszaki, meg élettudományi területek felé terelni. Magyarországon például erre volt egy időben olyan ösztöndi rendszer, ami ebbe az irányba próbálta terelni a hallgatókat, egyetemi hallgatókat. A másik az, hogy igazából a középiskolai rendszerben milyen szakképzés alakul ki. A szovjet típusú gazdaságokból örökölt Kelet-Európa például még egy olyan beállítódás, hogy egyre többen akartak gimnáziumba menni, és ezek a gimnáziumok egyre kevésbé adtak szakképzést, így gyakorlatilag egyre nagyobb tömegek kerültek ki úgy a középiskolából, hogy nem volt igazából szakmai végzettségük, de ennek nem minden rétege ment tovább egyetemi szakképzésbe. Tehát ezekben is történtek már az elmúlt egy-két évtizedben módosulások, hogy minél több középiskolai tevékenység egyben valamilyen szakmai képzést is nyújtson. Egyébként erre a legjobb példaként mindig a skandináv országokat hozzák, ahol gyakorlatilag a diákoknak szinte 100%-a úgy jön ki bármilyen szakközépiskolából vagy gimnáziumból, hogy közben már egy szakmát is elvégzett. És ugye ez azt jelenti, hogy nem csak egyetemi végzettségűek hiányoznak az európai rendszerből, hanem a technikusi szintű végzettségű emberek is nagy tömegben hiányoznak. Tehát akár logisztikai technikus, akár elektrotechnikus, és így tovább.
Új iparpolitikai stratégiát javasol a Draghi jelentés, amihez nyilván pénz kell. de hogy a pénz mellett egy egységes belső piacnak a teljes kiépítésére is szükség van. Itt a beszélgetésünk során már volt szó arról, hogy ilyen jellegű próbálkozások voltak már, de hogy nem, tehát az Európai Unió születése óta nem sikerült ezt az egységes belső piacot 100%-ban megteremteni. Ha a jelentésben megfogalmazott tőkepiaci unió létrejönne, akkor meg lenne oldódva minden? Vagy ez csak
hát ez eleve nagyon pici szelet? A Draghi javaslatnak egy szelete, tehát önmagában nyilván egyedül nem old meg mindent, illetve az egységes piac szempontjából is csak egyetlen elem, tehát ez nem oldaná meg a teljes piac egységesülését. A tőkepiaci unió lényege az lenne, hogy akkor gyakorlatilag nagyobb verseny lenne a hitelpiacon, a hitelkínálati oldalon, és ez így alacsonyabbak lennének a kamatok, ami ugye a vállalatok számára szintén egy egyelőre versenyhátrány mondjuk egy amerikai hitelpiachoz képest. Ez is egy érdekes kérdés, hogy az Európai Unióban vannak úgynevezett, hát lehet, hogy ez nem a legjobb szó erre, vagy legjobban leíró szó, hogy szent tehenek, az egységes piac, a zöldítés, a digitalizáció, ami kapcsán már lehet úgy érezni, hogy már talán el is felejtettük, hogy ezek miért is kell ezeket kiépíteni, hajtani. Tehát itt az egységes piac kapcsán az Európai Unióban láttunk már olyan kezdeményezéseket, amelyek nem biztos, hogy nagyobb hatékonyságra vezettek, csak azért, mert megpróbáltak egységesíteni. Gondolok én például arra, hogy a kiskereskedelmi ágazatban a digitalizáción keresztül akart még egyébként a Juncker bizottság még egységesebb piacot elérni, hogy azon keresztül, hogy nagyon ösztönözték a webshopok létrehozását, amiről ugye azt gondolták, hogy akkor majd az Európa egyik feléből fogunk rendelni, a másik felébe valamilyen terméket sokkal nagyobb intenzitással, ami nyilván működik is valamilyen szinten, de hogy pont a kiskereskedelem szempontjából kellene a még intenzívebb versenyt, a még egységesebb piacot létrehozni, itt azért már megkérdőjelezhető az, hogy mindenképpen ez volt a legfontosabb ösztönzés. Nyilván a hitelpiacnál, ahol ugye nagy bankok vannak, nagy tőzsdecentrumok vannak, ezek felügyelete szintén gyakorlatilag állami monopólium, ott sokkal racionálisabbnak tűnik az, hogy egy egységes tőkepiacot hozzanak létre. Nagyon furcsa módon egyébként elvileg van egységes bankpiac, mert a belépés az nem korlátozható tagállamonként, de valahogy ugye azt látjuk, hogy például a bankpiac az egy fragmentált piac, mindenki azokhoz a bankokhoz fordul, amelyek az országban, az ő országában megjelennek kínálatként. Tehát, hogy igaz, hogy most az online térben nagyon érdekes módon én is nemrég nyitottam egy online kapcsolaton keresztül bankszámlát, tehát azt jelenti, hogy interneten keresztül fölhívtak egy ilyen videokonferencia vonallal, és nem kellett bemennem bankfiókba bankszámlát nyitni, tehát ez lehetőséget teremt. Majd nagyon érdekes kérdés az, hogy hogy fognak különböző nyelvek közötti problémákat áthidalni, tehát ezeket is call centerekkel meg lehet oldani. De amiről én beszélek, az igazából nem egy szabályozási kérdés, hanem egy ágazati, meg végszintű tevékenység lenne, hogy ezeket végrehajtsák. Tehát ebben is az Európai Unió igazából nem tud kikényszeríteni egységesülést, hogyha a maguk a résztvevő bankok nem akarnak ilyen módon, tehát a online megoldásokon keresztül terjeszkedni határokon át.
A már említett ipari stratégiának a részét képezi az uniós szintű döntéshozattal és az EU-n belüli koordinációnak a reformja. Ezt javasolja Mario Draghi. Van erre esély? Arról már nagyon régóta beszélünk, és ön is említette, hogy milyen nehezen megy a döntéshozattal az Európai Unióban. Tehát olvastam is valahol, hogy egy törvénynek az átfutási ideje több mint egy év. Tehát, hogy meg lehet ezt oldani, vagy kész? Egy ekkora közösségben csak így működik a döntéshozattal, illetve a koordináció?
Hát igen, a Draghi jelentés is arra fókuszál, hogy túlszabályozott az Európai Unió. Tehát az Európai Unió, mint kormányközi szervezet, vagy egy ilyen nemzetközi szervezet igazából, a legerősebb eszköze az, hogy ő szabályoz. És szinte más eszköze eddig nem is volt. Ugye pénzügyileg van ugyan egy költségvetése, de annyit tud felosztani, amennyit befizetnek. Most ugye volt egy hitelfelvétel, gyakorlatilag az egy ilyen eddig egyszeri közös hitelfelvétel a Covid alatt. Az se igazán működött hatékonyan, tehát a pénzek kiosztása az bőven a járvány kifutása után történik. Tehát ez egy nagy kérdés, hogy az Európai Unió a szabályozáson keresztül mit tud segíteni, és leginkább jelenleg a Draghi jelentés is ezt mondja, hogy azon tudna segíteni, hogyha itt a szabályozásokat egyszerűsítenék, leépítenék. Ez azért lenne fontos, mert főleg az innovatív tevékenységeknél, kutatásfejlesztésnél a sok kötöttség az gyakorlatilag lerontja az innovációs hatékonyságot, hogy azt jelenti, hogy annál több beadványt, engedélyt, papír, munkát kell elvégezni, ahelyett, hogy meg annál több szabályt kell betartani, ahelyett, hogy ugye a szabad kísérletezés, szabad gondolkodás működjön a technológiai fejlesztésekben. Nyilván itt meg kell találnia valamilyen szükséges egyensúlyt, de például Amerikához, Kínához, Japánhoz, tehát a Dél-Koreához, az igazi versenytársakhoz képest innováció szempontjából az Európai Unió túl szabályzott. Ezt is említik egyébként a mind vállalati, mind pedig versenyképességi elemző szinten, hogy ez is egy kihívása az Európai Uniónak. Ebben például az Európai Unió tudna előrelépni, hogy a szabályokat leépíti, de az Európai Unió egy bürokratikus szervezeti forma, ami azt jelenti, hogy ugye leginkább abban érdekelt, hogy ezek a szabályok létezzenek, meg mindenre ők alkossanak szabályokat, most úgy értem, hogy az európai bürokratikus szint, vagy közigazgatási szint, hiszen ezzel a saját létüket igazolják, illetve a maga a bürokratikus szervezeti forma az pedig általában így szokott működni, hogyha magára hagyjuk ezt a szervezetet, akkor ő elkezd szabályozni, és csak burjánzanak a szabályok. Tehát itt nyilván kell valami európai bizottsági szintű beavatkozás, hogy ezeket a túlszabályozottsági problémákat valamilyen módon feloldják, meg kell hozzá nyilván valamilyen tagállami konszenzus is az Európai Tanácsban.
Zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy az Európai Unió egy bővítési hullám előtt áll. Kérdés azonban, hogy Európa versenyképességi problémáinak a megoldása lesz ez, vagy hozzájárul a megoldáshoz, vagy csak tovább mélyíti a már meglévő szakadékot Kína és Európa, vagy Amerika és Európa között?
Hát igen, hogyha megnézzük azokat az országokat, akik szóba jöhetnek, tehát Nyugat-Balkán és Ukrajna, akkor itt ez egy nagy kérdés, hogy mi az, amit ők tudnak hozzátenni. Nyilván egyrészt egy jelentős tömegű olcsó munkaerőt hozzá tudnak tenni az európai piachoz, de felvevő piacként nem annyira jelentős ez a két térség. Ráadásul hozzák magukkal a saját regionális konfliktusaikat is, tehát akár a ukrán-orosz háború, akár a koszovói konfliktus a Szerbia részéről, illetve az egyéb szintén nyugat-balkáni államokban lévő albán etnikumnak a egységes Albánia iránti törekvések, ebből következő feszültségek. Úgyhogy én nem is látok egyébként, főleg a nyugat-európai országok részéről olyan nagyon nagy lelkesedést, hogy ezeket a régiókat ők integrálják. Ugye itt a mostamilyen nagyon, illetve Moldovát se felejtsük el ebből a körből, ő is mind ide tartozik. Tehát az Európai Bizottság részéről van egy nagyon erős kommunikáció, szinte kizárólag Ukrajna, meg esetleg Moldova felvételéről, miközben a Nyugat-Balkán ez nem is nagyon jelenik meg. De az, hogy emögött van-e tényleges szándék, az ugye ez nagyon megkérdőjelezhető, mert főleg Ukrajna az gyakorlatilag egy anyagi csődként tekinthető az Európai Uniós költségvetés szempontjából, és azt gondolom, hogy maga az ukrán újjáépítés az sokkal nagyobb biznisz az európai országoknak akkor, hogyha Ukrajna még nem Európai Uniós tag, hiszen akkor nincsenek kötelező támogatások, csak kizárólag üzleti beruházások. Hát ez egy elég kegyetlenül hangzik, de én nem látom a nagy tagállamokban a lelkesedést a bővítés iránt. Tehát itt ugye például az előző Európai Bizottságban pont magyar biztos volt a bővítésért felelős biztos, és Magyarország nagyon elkötelezett a nyugat-balkáni bővítés iránt, mégse látszik igazán kézzelfogható uniós szintű előrelépés ezekben az ügyekben, és nem, itt nem arról van szó, hogy nem a nyugat-balkáni államok, ne a nyugat-balkáni államok teljesítenék a feltételeket, hanem inkább az Európai Uniós elkötelezettség hiányzik ebből a történetből.
Legyen ez a zárszónk Kutasi Gábor, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének a vezetője. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm a lehetőséget.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Pontban 18 órakor Tasnádi Ádám kollégám jön a legfrissebb hírekkel. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük, a viszonthallás.